Jó estét kívánok! Könyvajánló rovatunk következik, és nagyon kedves visszatérő vendégünk van, Szántó T. Gábor, akinek több regényéről beszélgettünk itt az elmúlt években, mert nekem úgy tűnik, hogy egyre aktívabb és egyre termékenyebb írói korszakát éli. Most a Jazz Professzor című kötetéről fogunk beszélgetni, és Gonda János alakját kértem meg, hogy hozza közelebb a hallgatóinkhoz, de előtte, Gábor, erősítsd meg, hogy jól érzékelem, hogy a könyveik egyik hozza a másikát, és hogy itt most van egy nagyon gazdag periódus.
Jó napot kívánok a hallgatóknak! Igyekszem folyamatosan dolgozni, természetesen könyvek között vannak szünetek, illetve vannak olyan időszakok, amikor nehezebb a munka, de ennél a könyvnél, ahol kaptam bizonyos alapanyagokat lévén egy valós élet áll a könyv története mögött, ott ez rendkívüli módon inspirálóan hatott.
És hát sokan megkérdezték már, itt az Európa Szimfóniáról is beszélgettünk a rádióban, és az erről szóló hanganyagunk is visszakereshető, hogy ezek a zenei témák és zenész alakok és motívumok, ezek generálják egymást, van egy ilyen szál az alkotói életedben.
Ami engem is meglep, mert az én életemben furcsa mód a zene nem foglal el akkora szerepet, mint amekkorát a könyveimben. Tehát valamiféle hiány jelenik meg, vagy hiányra adott válasz talán a könyvek története, vagy problémavilága. Az Európa Szimfóniában ugye egy fiktív zeneműről van szó, amit ki kellett találnom, hogy milyen lehet az a zene, amit a német zeneszerző a Kettészakadt Európáról megalkott a fogolytábori tapasztalatai alapján és egy szerelem emléke alapján. Itt azonban nagyon konkrét zenék szolgáltak segítségemre a jazz professzor írásakor, tekintettel arra, hogy Gonda János életművét is végig kellett hallgatnom, és végig kellett hallgatnom azokat a zenészeket, akikből ő merített, akiktől tanult, pályatársai, például az amerikai Bill Evans zongorista, vagy Jan Johansson, a svéd jazzzenész, de ugyanúgy az korszak összes jazzzenészét, jazzmuzsikusát, akivel Gonda János együtt indult a pályáján, a magyar jazz klasszikusait, és a tanítványait is, mert Gonda egy iskolateremtő zenész volt, aki 1965-ben megalapította a jazz tanszakot, ez a kádárista hatalomnak a puhuló időszaka volt, amikor nyitottabban állt a jazzhez is, miután ugye a Rákosi időszakban 1949-től ez a műfaj tiltva volt egészen 1956-ig, és csak az 50-es évek végén, 60-as évek elején kezdett el terjedni a műfaj, akkor kezdették nyilvánosan játszani ezt a hazai jazzzenészek.
Említetted, hogy kaptál nyersanyagot, ezt most idézőjelben használom ennek az életű útnak a feltérképezéséhez. Gonda János fia keresett meg, ha jól tudom, Gonda Péter.
Igen.
Mi állt a rendelkezésedre?
Megkaptam körülbelül 200 levelet két földrész között. Tudnilik, Gonda János édesapja és bátyja, aki az apja elvált még a 30-as években az édesanyjától, aztán 1946-47-ben külszolgálaton Svédországban volt kereskedelmi attasé, majd amikor a Nagy Ferenc kormányt megpucsolták itthon a kommunisták, akkor elhagyta állomás helyét, és Ausztráliába emigrált, ahol a család távolabbi rokonai éltek, és a két földrész között leveleztek fél évszázadon át, közel fél évszázadon át Gonda János és édesapja, illetve bátyja, aki tovább élt, és hát ők 19 évig nem is láthatták egymást, leereszkedett a vasfüggöny nyugat és kelet közé, és Gonda János csak levelezésben állhatott kapcsolatban az apjával. És ez a levelezés került hozzám, annak egyik fele, tudnillik, János levelei nem voltak meg, csak a hozzáérkezett levelek, bátyjától és édesapjától, és ezekből kezdtem kiindulni. Ez elég zaklatott levelezés volt. Hát egyrészt ugye a diktatúra viszonyai között sosem tudhatták, hogy melyik levél érkezik meg, és melyik nem. Ezért állandóan visszakérdeztek, hogy megkaptad-e azt a levelem, amiben ezt írom. Ez ismerős lehet ez a helyzet az erdélyi közönségnek, az erdélyi olvasóknak is, hiszen megtapasztalták maguk is, hogy a leveleket alkalmasint felbontották abban az időben, vagy meg sem érkeztek. És ebből a levelezésből bomlott ki tulajdonképpen a család története, amennyi ebből megismerhető volt, és a többit ki kellett találnom, illetve egykori zenésztársak, kollégák, barátok emlékeztek vissza Gonda Jánosra.
Mit tudtál meg erről a családról, és ezekről az apa-fiú-fivéri kapcsolatokról? Egyáltalán milyen érzés volt egy ilyen levelezést olvasni?
Zaklatott érzés volt. Gonda János bátyja Péter levelei nagyon zaklatottak voltak, és zaklatóak is voltak, olvasni is. Egy roppant impulzív személyiség bontakozott ki a levelekből, aki roppant élesen bírált, nagyon éles látó volt, de kíméletlen kritikát mondott János zeneműveiről, vagy az általa küldött lemezekről. Tehát nagyon érdekes volt ez a levelezés, de nagyon megterhelő. Tudni kell, és ez János életének egyik nagy titka volt, hogy a családon végigvonult egy mentális betegségre való hajlam. Már a dédnagymamát is elmeszanatóriumban kezelték, a nagymama öngyilkos lett 1949-ben, amikor a családi összezártság következtében államosították a házakat, és összeszorult a család egy kisebb térben. Egy jómódú család volt Gonda János anyai családja, egy cipőgyáros család. Ennek ellenére elvették a házukat, összekényszerítették egy lakásba a családtagokat, és ebben az összezártságban felőrlődött a nagymama, öngyilkos lett, János találta meg. 1949 végén történt ez az öngyilkosság, és a következő évben János kétségbeesésében és az apja hívására nekivágott a határnak, akkor ugye már leereszkedett a vasfüggöny, már erősen őrizték a határt, és embercsempészek letezték átvinni ezen a határon az embereket Ausztria felé, de elfogták őket, és őt egy évre lecsukták. És az későbbi pályáján nagyon érdekes volt, hogy bár közeli barátaival is beszéltünk, és zenésztársakkal is, szinte senki nem tudott arról, hogy János börtönben volt, ahogy nem tudott arról senki, hogy a családon végigvonult egy ilyen mentális betegség, hogy a bátyja is öngyilkos lett, amivel indul a könyv, onnan indul be János emlékezése, onnan idéződnek fel a családi emlékek, az egész szakmai pályája, rátör a múlt, rátör mindaz, amiről ő soha nem beszélt, senkinek, barátainak, zenésztársaknak se, sőt a fia is csak nagyon későn szerzett mindenről tudomást. És így a regény tulajdonképpen ezt bontja ki, hogy egy ilyen eltitkolt élet hogy nyomasztotta Gonda Jánost, és hogyan tör rá valamikor a 90-es évek végén, amikor a bátyja öngyilkos lett.
Ez az eltitkolás, nagyon sok minden titkolódik el, vagy nagyon sok minden titkol ő el, meg titkolnak el a családtagjai is. Ez miből fakad? A személyiség struktúrákból, ezeknek az eltitkolt tényeknek a természetéből összeadódnak, a korhangulatból, hogy nem lehet világosan beszélni, és elmondhatjuk-e azt, hogy miféle mentális zavar ez, amivel ők küzdenek?
Ez egy nagyon furcsa mentális zavar, hogy a végén kezdjem a választ. Depresszió, mániás depresszió volt a nagymamánál, illetve az édesanyánál a diagnosztizált kór, és a bátyjánál Ausztráliában, amiről ő csak 1965-ben szerzett tudomást, amikor először találkoztak 19 év után, és a bátyja, amikor megérkezik a János, ő 1200 kilométert vezet, hogy Sydneybe érjen, de mire odaér, rátör egy roham, és nyilasokat vizionál a ház körül, és retteg. És a kórházba viszik, és ott derül ki, amikor a két testvér először találkozik annyi év után, hogy a bátyja skizofrén. És ezzel diagnosztizálják, és onnantól kezdve ezzel kezelik évtizedeken keresztül, amennyire abban a korban ezt tudták kezelni.
Az mennyire nagyon nehéz kérdés, nem is várom rá, hogy el, hogy egyértelmű választ adjál, mert nem tudom, hogy van-e, de hogy azt látjuk-e, hogy a történelmi traumák, ez a családtörténet és a mentális zavarra való hajlam hogy hatott egymással? Súlyosbította-e az, hogy előjöttek ezek a zavarok, hogy ilyen több generációs probléma volt?
Valószínűleg ez a hajlam, ez genetikus eredetű volt. Amennyire én a beszámolókból és a levelezésből ezt körvonalazni tudtam, és nagyon erősen provokálta ezt a hajlamot, az, hogy a család 1944-ben bujkálni kényszerült a zsidóüldözés következtében, és Lakta Margit zárdájában bujkált a család nagy része, és így élték túl, miközben a család egy másik részét a nyilasok a Dunába lőtték. Tehát ez a történelmi trauma is provokálóan hatott nyilván a mentális betegségekre, és később a János testvérénél, Péternél pedig ez a betegség, ez később jött elő, de egy roppant labilis személyiség volt már közvetlenül 1945 után is, erről lehet tudni az édesapja egyik leveléből, de a későbbi időszakban ő már a szabad világban élt, és hangtechnikus lett, aki szakmailag is értett János felvételeihez, ezért is írt róla olyan részletesen, de mégis rátört ez a betegség, és a 60-as évektől kezdve kezelték őt. Egyrészt genetikus, másrészt valószínűleg a történelmi trauma provokálóan hatott az üldöztetés, és az ebből eredő hát poszttrauma.
Azért feszegettem ezt, mert azt látjuk, hogy akik ilyen jellegű traumákat éltek át, tehát a magyar holokauszt áldozat első generációs és második generációs tagjai, azok amúgy is hajlamosak az elhallgatásra, a közélet is erre volt felépítve a második világháború után, hogy fékezze a kibeszélést, és ha ez összeadódik egy ilyen magánjellegű, stigmatizált helyzettel, akkor az nagyon pokoli elegy.
Hát ugye ez a félelem és a szorongás az nyilván azzal is jár, hogy aki túléli ezt a drámai időszakot, akár a zsidóüldözést, akár az 50-es évek bebörtönzését, az ezekre az élményekre nehezen emlékszik vissza, igyekszik elfelejteni, igyekszik törölni a memóriájából, de persze nem tudja, ezért úgy védekezik a saját emlékeivel szemben, hogy nem beszél róla. És ez okozza azt a csendet, amit a János környezete tapasztalhatott, hogy ő nem beszélt soha ezekről az élményekről, igyekezett élni a maga polgári életét, igyekezett tanulni, 9 évet végzett a Zeneakadémián, zenetudományi zongoratanszakon, majd pedig gőzerővel dolgozott azon, hogy a modern jazz meghonosítsa Magyarországon, hallgatták az Amerika hangján a jazz adásokat, onnan tanulták el a műfaj alapjait, igyekezett előre nézni mindig. És valószínűleg a munkamániája is azzal járt, vagy arra szolgált eszközül, hogy ne a múlttal foglalkozzon. Mindig előre nézett, új feladatokat tűzött ki maga elé, zenét szerzett, komponált filmzenét Szabó István filmjeihez, színpadi műveket alkotott meg Köllő Miklóssal, mozgásművésszel, a magyar kultúrának olyan darabjait dolgozták fel, mint a Szarvassá Változott Fiú, a Bartóki hagyományokat jazzesítették, és Juhász Ferenc versével dolgoztak, tehát mindig mentek előre, és János valószínűleg ezt kímélte meg attól, hogy kitörjön rajta valamiféle mentális betegség, csak egészen idős korában volt egy depressziós időszaka, hogy ő mindig dolgozott, és ez a roppant koncentráltság, roppant erő, amit a munkába fejtett ki, ez óvhatta meg valószínűleg attól, hogy rajta nem tört ki súlyosabb módon semmiféle mentális betegség.
Na de te, mint regényíró, pont arra a területre kellett behatolj, amely területet ő a munkával körbebástyázott, a csendeket és az elhallgatásokat, mert ez mit jelent? Tehát neked hogy dolgoztál, mire számítson az olvasó?
A könyv próbálta ezt a kettős életet valamiképpen ábrázolni, és nem csak a kettős életet, tehát hogy a nyilvános és az elhallgatott életet bemutatni, és a titkokat is bemutatni, hanem valamiképpen a jazz, mint zene, a műfaj szerkezetét is igyekeztem a könyvben érzékeltetni, tehát mint a jazz standardok, visszatérő motívumok, ismert motívumok, és a tudósi emlékezés képezi a regény egyik szálát, ami rendszerez, időrendbe próbálja az emlékeket feltárni, időrendbe próbálja elbeszélni, elemezni, analizálni, és a másik szálon pedig a szabad asszociációs szálon, mint a rögtönzés a jazzben, Jánosnak csaponganak az emlékei családról, zenésztársakról, a 30-as évektől kezdve a 90-es évekig jut el az emlékezésben, ahogy ráborul a múlt a bátyja öngyilkosságának hírére, és ő kétségbe esetten próbálja strukturálni az emlékeit, és ezt az eszközt találja meg, hogy időrendbe beszéli el a szakmai pályáját, meg amit tud, és amit pedig nem tud rendszerezni, azt pedig szabad asszociációs módon beszéli el a regény, ahogy egy ember is küzd a saját emlékeivel.
Volt-e olyan momentuma ennek az életnek, életútnak és ennek a családtörténetnek, amikor azt érezted, hogy akkor itt most megállok, mint regényíró? Ezt már nem, ide nem léphetek be. Vagy ami nagyon nehéz volt?
Az elején éreztem ezt. Amikor először találkoztam ezzel a levelezéssel, akkor János bátyjának a zaklatott levelei, amit említettem, volt az a pillanat, amikor nem voltam biztos benne, hogy ezt a fajta terhet el tudom viselni, és ezt a zaklatottságot érzékeltetni. De aztán átlendültem ezen a ponton, és onnantól kezdve vitt a lendület, és elég intenzív másfél-két évet töltöttem azzal, hogy ez a regény megszülessen. De az elején éreztem ezt, hogy nem biztos, hogy tudom vállalni a terhet. Később, amikor már benne voltam, akkor vitt a lendület, vitt ennek az életnek a sodra, ha tetszik, és a történet sodra, az, hogy hogyan küzd egy ember az emlékeivel, és hogyan próbál számot vetni az egész életével, ami beleszövődött a magyar történelem utolsó, ugye 50-60 évébe, sőt, hát a 30-as évektől kezdve 80 évébe, tehát valahogy a magyar történelmet is elbeszéli ez az regény, elbeszéli ez az életút, Gonda János élete, és amit nagyon szívesen írtam, mert ezzel régóta szerettem volna foglalkozni, a kádárkor világát, a puha diktatúra világát megírni, amiről viszonylag kevesebb mű született, és ezt a kettőséget, amikor a hatalom enged már, de még mindig korlátoz, és nem biztos, hogy világosan lehet látni, hogy mikor csap le, mit enged, mikor figyeltet meg, és mikor enged teret a művészeknek. Ezt érdekes volt ábrázolni, és ezt örültem, hogy ennek a könyvnek témája lehet.
És mit értettél meg ebből az dinamikából?
Nem volt a korszak abszurditását lehetett leginkább megérteni. Azt, hogy amit 1962-ben még tilt a hatalom, és ideológiailag Kartács tűz alá vesz, azt egy év múlva már nem tiltja. Tehát abban az időben, amikor még a politikusok, ideológusok beszélnek a jazz ellen, és nyugati métejnek, imperialista métejnek tekintik, azon közben már a hanglemezgyárban kezdődnek a jazz lemezek előkészületei. Tehát miközben a hatalomban még vita van, vagy tiltani akar, azon közben a zenész szakma és az ifjúsági kultúrában pedig már érlelődik egy új korszak. Hogy aztán a hatalom azért engedett a jazznek, mert már a beat is közeledett, és a rock is közeledett, és úgy gondolt, hogy kifogja a szelet a modern zenék és a fiatal ifjúsági kultúra vitorlájából, és egy konszolidáltabb műfajnak ad teret. Én ezt feltételezem, hogy ez volt a gondolat amögött, hogy a jazznek végül teret engedtek, de lehet látni, hogy ellentmondásos a hatalom viszonya ehhez a műfajhoz. És ez például nagyon érdekes volt látni a korabeli dokumentumok, pártdokumentumok átolvasása, akkor egy zenetörténeti tanulmányok is utalnak erre a furcsa ellentmondásra. Vagy például az is nagyon érdekes volt, hogy a jazzben is megjelent a népi urbánus vita. Hogy voltak azok, akik a standard amerikai jazz kívánták meghonosítani, és voltak olyan zenészek, például Szabados György, aki valahogy a nemzeti ellenállás zenéjének próbálta alkalmazni a jazz, ahogy valaha az afroamerikai a rabszolgák zenéje is ellenállásként munkadalok, panaszdalok, és egyfajta etnikai ellenállás zenéjeként született meg. És ez a belső ellentmondás nem vált manifesté a jazzben, ahogy például a népi urbánus vita az irodalomban manifestebbé vált, de a jazzben valahogy ez nem vált manifesté, és Gonda János, mint a jazz tanszak vezetője, igyekezett is valahogy integrálni a különböző irányzatokat, hogy egybe tartsa a jazz szakmát.
Hogy viszonyult ez a kádárkori jazz a háború előtti és a két világháború közötti jazz világához, vagy a korabeli nemzetközi szcénához? És kik voltak azok, akik jazzt fogyasztottak? Tehát azért attól nem lehet eltekinteni, hogy ez a beat korszak.
A beat korszak is, igen. Tehát a jazz az egy intellektuálisabb műfaj volt, és elsodorta a beat. Tehát mindig egyfajta ellenkultúra, intellektuális jellege volt a jazznek, és ez Gondának nem volt ellenére, aki ugye a klasszikus zene felől érkezett, és igyekezett is a jazz felemelni a klasszikus zene szintjére, és úgy is tekintette, mint egy egyenrangú műfajt a klasszikus zenével, hiszen ő mindig vallotta, hogy a klasszikus zene hagyományában is jelen volt a rögtönzés. Tehát valaha a rögtönzési versenyre hívták ki egymás zenészek, Bach példáját emlegeti például tanulmányaiba, de más klasszikus zeneszerzőkét is, hogy a rögtönzés az mindig is a zene hagyományának része volt, és ő valahogy innen eredezteti a jazzt, és próbálta is mindig a klasszikus zene felé pozícionálni, aminek következménye az is volt, hogy a szórakoztató jazzt azt néha lekezelte, tehát a tánzenés jazz és bizonyos irányzatait, ágait a jazzes műfajnak, amit a 30-as években még jazznek neveztek, azt ő nem tekintette feltétlenül a műfaj integráns részének. Tehát ő mindig felfele próbálta pozícionálni ezt a műfajt, részint azért, mert tudományos alapon így képzelte, részint azért, mert a kádári hatalommal szemben is így igyekezett a jazzt képviselni, hogy ez egy komoly műfaj.
Mennyire volt egyértelmű, hogy ő a jazz területén köt ki? Egy ilyen fegyelmezett, munkába menekülő és ilyen család és történelmi terhekkel küzdő alkotó. Miért pont ezt választotta?
Valószínűleg ez egy ösztönös vonzalom volt, egy belső szabadság irányába tett próbálkozás és kísérletezés, amihez hozzájárult, hogy ő gyerekkorától kezdve játszott zongorán, és gyerekkorától kezdve észlelték nála a rögtönzés készségét. Tehát amikor rontott gyerekkorába, akkor ő játszott tovább, mert valahogy észlelte, hogy a zene logikáját tovább tudja vinni, és ha nem is jut eszébe valami a kottából, mégis tud játszani. Tehát adott volt egy készség, adott volt hozzá az a felismerés, talán ösztönös felismerés, hogy a belső feszültségek könnyítéséhez hozzájárulhat a rögtönzés, mint műfaj, ha megy az ösztönei után, és az ösztön kiélés az egy ilyen nagyon fegyelmezett, tulajdonképpen konzervatív, polgári neveltetést kapó embernél ez meglehetősen nehéz akadályokba ütközik, és valószínűleg erre is szolgált a jazz, hogy azt a zárkózottságot, azt a sok-sok feszültséget, amit ő elnyelt, amit nem adott ki, amit nem beszélt ki magából, azt valamiképpen a zenébe tudta csatornázni.
Rontásból és romlásból is lehet teremteni, ez a nagyon felemelő üzenet az, ami nekem a jazz professzor regényből leszűrődött, vagy elért hozzám. Te annyi holokauszt történetet dolgoztál már fel, és olyan mélységeiben érted ezeket a személyes tragédiákat. Mi volt az, amit, vagy mi az, amit ennek az életútnak, a Gonda János életútjának a feldolgozásával vittél magaddal, vagy ami ott maradt veled, miután befejezted a regényt?
Engem mindig az érdekelt íróilag, hogy mi volt a vészkorszak után, tehát a túlélők élettörténetei, a túlélők helyzete, gondolkodása, integrációja, reintegrációja a társadalomba, és a bennük élő emlékek voltak azok, amik sokszor az írásaim tárgyát képezték. Ez ennek is része, a jazz professzornak is, de hát itt azért ez a regény döntően a Kádár korszakról szól, esetleg a Rákosi korszakról, és hát a modern jazzről, hogy hogyan tudott egy műfaj ebbe a zárt világba, a zárt társadalomba is gyökeret verni, és az, hogy hogyan tud egy ember felülkerekedni ezeken a traumákon, hogyan tud mégis teljes életet élni, ez számomra izgalmas volt. És a jazz sokszínűsége, tehát az, hogy mennyi mindent lehetett ezzel a műfajjal elmondani, és hányféle háttérből érkeztek jazzmuzsikusok. Nagyon érdekes volt például azt tapasztalni, hogy a roma jazznek milyen jelentősége volt Magyarországon, hogy a cigány zenei háttérből, egy ösztönös zenei háttérből, ami nem a kotta zene hagyományát követi, milyen izgalmas utak voltak a jazzbe, de például az Erdélyi Olvasónak érdekes lehet Körösi János alakja, a 60-as évek kolozsvári zenésze, aki onnan érkezett Budapestre, itt is sokat játszott, és utána ő Amerikába talált otthonra, és nagyon sokféle háttérből érkeztek jazzzenészek, mert a jazz valahogy egy közös nyelv, egy közös zenei nyelv volt, az univerzális emberit próbálta kifejezni, de nagyon sok ága és nagyon sok zenei hagyomány ötvözete megjelenhetett benne. Talán ez is egy érdekesség az olvasónak.
Na hát bízom benne, hogy a hallgatóink most kedvet kaptak úgy az olvasáshoz, mint a zene hallgatáshoz, és megismerkednek Szántó T. Gábor a Jazz Professzor című regénye révén Gonda János életművével, és olvasás szünetében pedig sok-sok jazzt hallgatnak, magyar jazzt is. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és mi hamarabb várunk vissza hullámhosszainkra. További ilyen termékeny írói időszakot kívánok. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót. A jazz professzort a szerzővel együtt Szántó T. Gáborral ajánlottunk. Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Hallgassák vissza és írják meg olvasmányélményeiket is. Szántó T. Gáborral a szerkesztő műsorvezető köszöni figyelmüket, Parászka Boróka. A viszonthallásra.